Abból a tényből indultam ki, hogy az első világháború befejeződésével, tehát 1918 után az erdélyi zsidóságnak a helyzete gyökeresen megváltozik. Ez természetesen igaz nem csak az erdélyi zsidóságra, hanem a kisebbségbe került magyarságra is. Viszont a zsidóság esetében további kihívások is jelentkeznek. Az előadásom felvezetésében beszéltem azokról az előzményekről, amik az 1918 előtti erdélyi zsidóságnak a történelmét, integrációs pályáját meghatározták, tehát arról, hogy a 19. század folyamán a magyar törvénykezésnek köszönhetően megtörténik az erdélyi és a magyarországi zsidóságnak is az emancipációja, ami lényegében azt jelentette, hogy a 19. század végére egyenlő politikai, állampolgári, egyenlő vallási jogokat élveznek a magyarország és az erdélyi zsidók Magyarország keresztény lakosaival. Ez azt is eredményezi, hogy az erdélyi zsidóság túlnyomó többsége magyarosodik, nyelvileg, kulturálisan a magyar társadalomba integrálódik, annak az integráns része lesz, részt vesz a magyar kultúra fejlesztésében, de ugyanúgy a zsidóság a magyarországi erdélyi iparosodásnak az egyik nagy ösztönzője és alakítója. Teljes mértékű összefonódás megy végbe. A statisztikák is ezt támasztják alá, tehát az első világháborúra az erdélyi zsidóságnak kb. 70-80%-a már magyar anyanyelvű, magyar nyelvűvé válik. 1918, tehát egy forduló pont, mert Erdély 18-ban román főhatóság alá kerül, illetve 18 és 1919 folyamán, mert 1918 végén csak egy része kerül Erdélynek román főhatóság alá, de 19 elején a román csapatok tovább nyomulnak nyugat felé, és a mai Erdély, ami ugye több történelmi régióból áll, történelmi Erdély, Bánság, Partium, ezek a részek a román főhatóság alá kerülnek, majd a trianoni békeszerződéssel jogilag is Nagy-Románia része lesz Erdély, ezzel pedig az erdélyi zsidóság egy olyan helyzetbe kerül, ahol egyrészt a korábban megszerzett állampolgári jogait korlátozzák a hazájában, az új országban, tehát Romániában, ugyanis Romániában megkésett a zsidóság emancipációja, tehát amikor román felhatóság alá kerül Erdély, a romániai zsidók még közel sem élveznek olyan jogokat, mint a magyarországi zsidók. A romániai zsidóságnak az emancipálása, egyenjogosítása csak az 1923-as alkotmánnyal történik meg. Egy ilyen nagyon fura közjogi állapotba kerül az erdélyi zsidóság. Ugyanakkor már az első hónapokban azt tapasztalja az erdélyi zsidóság, hogy a román állam tudatosan arra törekszik, hogy az erdélyi zsidóságot leválassza a magyarságról, hiszen ezzel a magyarság pozícióit lehet gyengíteni. Egy példa erre a törekvésre az, hogy megtiltják nagyon sok zsidó iskolában a magyar nyelvű tanítást, még a kormányzó tanács idején, tehát 1918 és 20 között. Ezt később törvényesítik is, mert amikor elfogadják 1925-ben a román magánoktatási törvényt, akkor a törvény kimondja, hogy a zsidó iskoláknak a tanítási nyelve csak román, tehát az államnyelve, vagy pedig zsidó nyelv lehet. Na most persze a zsidó nyelv nem létezik, mint olyan, mert több zsidó nyelv létezik, jiddis, héber, így valamilyen szintű mozgásszabadsága csak volt azért az erdély és egyébként a romániai zsidó iskoláknak is. Az erdélyek esetében, mivel az erdélyi zsidó iskolákban sem a tanárok, sem a gyermekek nem tudtak románul, ezért nem a román tanítási nyelvet választották, hanem a zsidó nyelvet, erdély esetében a jiddist jelentette. De hát azt is tudjuk, hogy a máramarosi, szatmári zsidóságon kívül azért nagyon kevés zsidó tudott már jiddisül erre az időszakra. Tehát igazából ez is csak a törvénybetűinek a betartása miatt történt, de a gyakorlatban nagyon sok iskolában továbbra is magyarul folyt a tanítás, amiből persze rengeteg probléma adódott. Többek között ez volt az egyik oka annak, hogy Kolozsváron 1927-ben a román hatóságok bezárták a zsidó liceumot. Persze nem csak erre hivatkoztak, hanem arra is, hogy nincsen az iskolának megfelelő tanszemélyzete, nincsenek megfelelő termek, de az egyik fő indok ez az volt, hogy nem tanítottak a törvény által megszabott nyelven. Egy nagyon erős disszimilációs nyomás érezhető a román állam részéről, de ugyanakkor azt is látni kell, hogy a 20-as években felerősödik a román antiszemitizmus is Erdélyben, ami főként Bukarest irányából táplálkozik, de ugyanakkor egyre erősebb a magyar lakosság körében is az antiszemitizmus. Erre még rájön az, hogy az első világháborút megjárt zsidó katonák nagyon sok esetben nagyon sok negatív tapasztalatot szereznek a fronton. Ez alatt azt értem, hogy a keresztény katonatársaik zsidóságuk miatt hátrányosan megkülönböztetik őket, sokszor veréseknek vannak kitéve, vagy például azok, akik orosz fogságba esnek, mint a magyar hadsereg katonái, mindannyian keresztények és zsidók is együtt vannak. Itt is nagyon sok antiszemita inzultus éri ezeket a zsidó katonákat, tehát ezek a zsidó katonák is, amikor hazatérnek Erdélybe, hoznak magukkal egy ilyen negatív tapasztalatot, ami sok esetben lökést ad arra, hogy valamilyen szinten átalakítsák a saját viszonyukat, felfogásukat a magyarságra nézve. Nem szabad elfelejteni az sem, hogy ebben az időszakban nagyon megerősödik a nemzetközi cionista mozgalom, tehát a cionista mozgalom az a zsidó etnikai reneszánsz, ami arról szól, hogy a különböző országban, különböző népekhez asszimilált zsidóságot vissza kell téríteni a saját zsidó identitására, és le kell őket telepíteni Palesztinába, és Palesztinában egy új zsidó nemzeti otthont kell létrehozni. Ennek az eszmének egyre több erdélyi híve is lesz, megszervezik magukat, cionista szervezetet hoznak létre, tehát nagyon sok ilyen hatás van, ami azt eredményezi, hogy a két világháború közötti időszakra több típusú zsidó identitás pálya, zsidó integrációs pálya rajzolódik ki. Tehát vannak azok, akik továbbra is megmaradnak a magyarság keretében. Ez alatt azt értem, hogy például magyar kulturális termékeket nem csak fogyasztják, hanem termelik is. Tehát aktív részvevői, írók, költők, újságírók, színházigazgatók, rendezők, kultúrában tevékenyen résztvevő emberek. Kádár Imrét említem például, aki a Kolozsvári Színháznak volt az igazgatója, de Janovics Jenőt említhetném, aki ugyancsak színházigazgató volt Kolozsváron, de hát ő az erdélyi magyar filmgyártásnak a megteremtője. De ugyanakkor egyre többen közelednek a zsidó nemzeti integrációs pálya felé. Nagyon kevesen vannak olyanok, akik valamilyen szintű román integrációba gondolkodnak, és igazából maga a zsidó közösség sem nézi őket jó szemmel, tehát ők általában perifériára szorulnak. Vannak továbbá azok, akik valamilyen baloldali, nemzetfeletti mozgalomba kapcsolódnak be. Ők is általában szép, lassan, fokozatosan elszakadnak a zsidó közösségtől, és ők is a zsidó közösségben marginalizálódnak, vagy teljesen megszakad a zsidósággal a kapcsolatuk. Van egy nagyon nagy réteg, aki a zsidó ultravallásos réteget képezik, tehát ezek a haszidók, akik Mára Maros, Szatmár vidékén, Beszterce környékén, de akár Gyergyó, a Gyergyői medence, a Csiki medencében is élnek. Róluk azt kell tudni, hogy maga a magyarságban történő integrációjuk is nagyon alacsony volt 1918-ig. Az impériumváltás neki nem akkora nagy kihívás, mert mivel alacsonyabb volt az integrációjuk, a saját szerveződésük, önképük meg tudott állni a saját lábán. Ők nem integrálódnak egyébként a román társadalomban sem, tehát ez egy zárt világ, más törvényeknek engedelmeskedik, tehát inkább a vallási törvényeknek, a vallási alapú társadalmi berendezkedés határozza meg az ő életüket. Nagyjából ezek az alternatívák, és azt kell tudni, hogy a 30-as évek végére, a második bécsi döntés időszakára nagyjából fele-fele az aránya azoknak, akik megmaradnak a magyarságban valamilyen szinten, és azoknak, akik felvállalják a zsidó etnikai identitást.
A holokauszt is szóba került az előadás során. Ott is voltak különbségek Románia-Magyarország között.
Hogyha nagyon a kezdeteknél kezdjük, ugye, ami a historiográfiáját illeti az Észak-Erdély és a Dél-Erdély holokausznak, tehát azt látni, hogy az államszocializmus időszakában a román történetírás előszeretettel állította ellentétpárba az észak-erdélyi és a dél-erdélyi zsidóság sorsát. Tehát mindig azt mondták, hogy lám, a magyar hatóságok az észak-erdélyi zsidókat elpusztították, mi a románok viszont megmentettük a dél-erdélyi zsidók életét. Na most, ha a számukra nézünk, az áldozatok számára nézünk, akkor akár igazat is adhatnánk, de tudni kell azt, hogy hát Romániában is nagy számban történtek deportálások, nagy számban gyilkoltak le zsidókat. Az igaz, hogy a dél-erdélyi zsidók megmenekültek, de az ő deportálások is elő volt készítve, de az utolsó pillanatban Antonescu, látva a nemzetközi helyzetet, leállította a deportálásokat. Tehát nem karitatív szempontok miatt menekült meg a dél-erdélyi zsidóság, hanem nagyon kőkemény politikai és geopolitikai érdekek figyelembevételével. De ugyanakkor azt is kell tudni, hogy voltak a dél-erdélyi zsidóknak is emberáldozatai. Tehát több száz személy Temesvárról, Aradról deportáltak a románok Transznisztriába, a román hatóságok. Ezek általában baloldali zsidók voltak, vagy valamilyen olyan típusú tevékenységet folytattak, ami a román állam számára nem volt elfogadható. Tehát valami olyan körülmény kellett ehhez, ami felgyorsította azt, hogy a román állam minél előbb akarja őket deportálni. Természetesen a túlnyomó többség életben maradt, de Dél-Erdélyben, Romániában is létezett munkaszolgálat, a dél-erdélyi zsidó férfiakat is nagy számban vitték munkaszolgálatra, ahol hát igaz, hogy nagyon kevés volt az emberáldozat, viszont nagyon-nagyon rossz körülmények között tartották őket. Most az észak-erdélyi zsidóságnak a sorsa ismert. A magyar hatóságok, lényegében a magyar csendőrség és a helyi adminisztráció közreműködésével deportálták az észak-erdélyi zsidóságot, és nekik csak egy kis töredéke élte túl a holokausztot.